Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Máté evangéliumának 28. fejezetében, a 8-tól a 15. versig a következőképpen. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta: legyetek üdvözölve! Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: ne féljetek! Menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Amikor az asszonyok eltávoztak, íme néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és úgy határoztak, hogy sok ezüstpénzt adnak a katonáknak, és így szóltak: ezt mondjátok, tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük őt, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között, mind a mai napig. Ez Isten igéje. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kicsit próbáljuk beleélni magunkat a szereplők helyébe. Menjünk vissza egészen nagypéntek délutánjáig. Jézus meghal, leveszik a keresztről, azoknak az asszonyoknak, azoknak a tanítványoknak nem maradt reménységük. Mert igaz, hogy Jézus elmondta többször is, hogy ez fog vele történni, és hogy fel is fog támadni, de szüntelen megjegyzi az evangélista, hogy ők azonban ezt a beszédet nem értették. Nem tudták felfogni, nem értették, hogy hogy kell ezt érteni. Most szó szerint, vagy átvitt értelemben, vagy miféle feltámadás ez, valami lelki feltámadás, vagy tényleges fizikai feltámadás? Nem értették. Ők azonban ezeket a beszédeket nem értették. És amikor levették Jézus holttestét a keresztről, sírtak, gyászoltak, mert abban a hitben voltak, hogy ezzel most mindennek vége. Mit érünk egy halott messiással? Mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt, ugye, hogy az Emmausi tanítványok mondták, előbb énekeltünk róluk, hogy mennek Emmausba, és szomorúak, és a melléjük szegődött idegennek, akit nem ismernek föl, azt mondják, hogy pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Tehát, hogy mire megyünk most már egy halott messiással, egy halott megváltóval? Azt reméltük, hogy megszabadít a rómaiaktól, azt reméltük, hogy egy földi mennyországban lesz részünk, hogy minden rendben lesz, és boldogok leszünk. De ő most már meghalt, oda a reménység. Oda az, amire feltettük az életünket. Eljött a szombat, amikor ugye semmit nem csinálhattak. Úgy tudjuk, hogy bezárkózva várakoztak a tanítványok meg az asszonyok. Én nem tudom, hogy vigasztalták-e egymást bármivel is, vagy csak a néma csönd volt köztük, vagy sírtak, nem tudom. De vasárnap hajnalban fogják a keneteket, hogy az ő hagyományaiknak megfelelően befejezzék a temetést, mert csak úgy félig meddig történt meg a temetési szertartás. Visszamentek, hogy megkenjék Jézus testét. Hajnal van, még napkelte előtt, sötét van, képzeljük el, sötétségben bandukolunk kifelé a városon kívülre, szomorúan, sírva, reménytelenül. És ahogy közelednek a sírhoz, ketten vannak megnevezve név szerint, Magdalai Mária és a másik Mária, a másik evangéliumban Jakab anyjának van írva ez a másik Mária, és ott még más asszonyokról is szó esik, nagy földrengés és az Úr angyala, és ők elkezdenek persze rettegni, mert hogyha egy angyal megjelenik előttünk az ő fényességével, akkor nyilván mi is nagyon megijednénk és félnénk. És azt mondja az angyal, hogy ti ne féljetek. Tegnapi igehirdetésben szó volt a félelemről. Mély fóbejzte, fóbia. Ne legyen fóbiátok, ne féljetek. Ne legyen Isten fóbiátok, ne legyen Jézus fóbiátok. Ne féljetek az Istentől, ne féljetek Jézustól. Ne féljetek semmitől, mert ha Istenhez tartoztok, ha Jézushoz tartoztok, akkor nem kell, hogy a félelemhez legyen közöttök. Ne féljetek, feltámadt, menjetek vissza, mondjátok meg tanítványainak. És az azt, hogy ők jó helyre mennek, a tanítványi közösségbe mennek. Mert oda kell menni, mindig a tanítványi közösségbe kell menni. Majd később kiderül, hogy miért olyan nagyon fontos ez, hogy hová megyünk. Amikor Isten megszólít bennünket, akár a lelkiismeretünket megérinti Isten, hogy rámutat valami bűnre az ő szent lelke által, akár bármivel kapcsolatban valami gondolatot ad, akkor a tanítványi közösségbe, Jézus tanítványainak a közösségébe kell menni. Ez a helyes, ez a jó. És az asszonyok rohannak vissza a tanítványokhoz, és mivel ők jó úton mennek, jó irányba mennek, maga Jézus is megjelenik nekik. Szembe jön velük, köszön nekik, legyetek üdvözölve. Oda mennek, megragadják, leborulnak előtte. És akkor Jézus megismétli, hogy ne féljetek. Ne féljetek. Nem kell semmitől félnetek. Ha hozzám tartoztok, akkor nem kell, hogy a félelembe legyen részetek. És akkor igénk úgy folytatódik, hogy az őrség szintén megy valahová. Úgy elgondolkoztam rajta, hogy milyen érdekes ez, hogy az őrség, a katonák ugyancsak látják az angyalt. Ez benne van a történetben, hogy az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. A katonák szemtanúi voltak annak, hogy a kő el van görgetve onnan, valami természeti jelenség, valami nagy fényesség, az angyal, megrettennek az angyaltól, holtra válnak, el tudom képzelni, hogy félelmükbe összeesnek, esetleg eszméletüket vesztik a nagy félelemtől, és amikor az asszonyok eltávoztak, akkor ők is elindulnak és viszik a hírt. Ők is Jézus feltámadásának a hírét viszik, csak rossz helyre mennek. Rossz úton mennek, rossz helyre mennek, ők Jézus ellenségeihez mennek. És ezzel nagyon elrontják. Bementek a városba, jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. És akkor jön az ellenkampány. Mert Jézus mit mond az asszonyoknak, hogy menjetek, adjátok hírül, hogy feltámadtam, hogy élek, hogy megvigasztalódjanak azok, akik engem szeretnek. A katonák szintén viszik úgymond a jó hírt Jézus ellenségeinek, a főpapoknak, a véneknek, és akkor ők azt mondják, hogy nem ezt fogjuk továbbadni, nem ezt a hírt adjuk tovább. Nem számít, hogy ti szemtanúk voltatok, meg fültanúk voltatok. Nem számít, hogy ez igazság vagy nem igazság. Nekünk Jézus ellenségünk, mi ellenkampányt folytatunk. Mi azt adjuk tovább, hogy nem is igaz a feltámadás. Mi azt adjuk tovább, hogy pont az ellenkezője történt. A tanítványai lopták el, amíg aludtunk. És nagyon sikeres volt ez az ellenkampány. Ez a negatív hírverés, hiszen azt olvassuk, hogy elterjedt ez a szóbeszéd, és amikor az evangélista leírja ezeket a sorokat, akkor ez egy elterjedt hiedelem volt a zsidók között. Elterjedt ez a szóbeszéd a zsidók között mind a mai napig. Miért mennek bele a katonák abba, hogy a hazugságot adják tovább? A helytartónak, a katonatársaiknak, a zsidóknak, hogy a hazugságot adják tovább. Egyszer egyetemista koromban beszélgettem egy fiúval, aki egyáltalán nem volt hívő, és ahogy beszélgetünk, megkérdezem tőle, hogy tulajdonképpen mi kellene ahhoz, hogy te higgyél Jézusba? Mi lenne az, ami meggyőzne téged? És akkor elgondolkozott, elmosolyodott, és azt mondja, hogy hát ha Jézus megjelenne saját maga az én számomra, vagy legalább egy angyal. És akkor visszakérdeztem, hogy ez meggyőzne? Ha látnál egy jelenést, meggyőzne? Akkor abba hagyta a mosolygást, elgondolkodott, és azt mondja, hogy nem, valószínűleg nem győzne meg. Azon gondolkodnék, hogy milyen trükköt csináltál. Hogy tudtad ezt megcsinálni, hogy nekem ilyen látomásom legyen? Ez biztos valami illúzió, valami trükk. Bizony, aki nem akar hinni, annak hiába tesz az Isten csodákat az életében, vagy körülötte. Én azt gondolom, hogy a hit az nem egy érzés, hanem inkább egy döntés. Ha valaki eldöntötte, én nem akarok hinni, én nem kérek az Istenből, én nem kérek a megváltó Jézusból, akkor azzal hiába történnek csodák. Hány meg hány ilyen eset is volt már életünk folyamán, hogy imádkoztunk, meggyógyult, és maradt továbbra is hitetlen. Az őrök látták az angyalt, nem lettek hívővé. Nem keresték meg a tanítványokat, hogy megkérdezzék, hogy hú, szeretnénk Jézust követni, mit kell tennünk, hogy üdvözüljünk. Csodát láttak, de ők úgy döntöttek, hogy fontosabb a pénz. Eszembe jutott a gazdag és Lázár példázatából, amikor Ábrahám mondja a gazdagnak, hogy ha Mózesnek és a prófétáknak nem hisznek, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. És mennyire így volt? Mennyire így volt, ahogy Jézus mondta ebben a példázatban? Vitték a főpapoknak a hírt, hogy angyalt láttunk, az angyal elgörgette a követ a sír elől, Jézus eltűnt, a szemünk láttára tűnt el, de azok a főpapok és azok a vének, akik eldöntötték, hogy nekik Jézus ellenség, őket azt sem győzte meg, hogy a feltámadás jelei történtek meg. A katonák megkeményedett szívű emberek voltak, ki tudja mennyi ember megölése tette őket kemény szívűvé. Már csak a pénz számított. Nekik már ez volt az élet filozófiájuk. Fontosabb a pénz, mint az igazság. Lefizették őket, korrupció. És hogy ez a dolog, ez valahogy úgy mindenkire jellemző. Fontosabb a pénz sokszor számunkra is, mint az igazság. És a főpapok, katonák ugye elmesélik, hogy mi történt, ők is kemény szívűek. Itt a nagy lehetőség a megtérésre, de nem. Fontosabb a hatalom, mint az igazság. Fontosabbak a zsidó hagyományok, mint az igazság. Pszichológusok szoktak mindenféle kísérleteket végezni, és arról is végeztek kísérleteket, hogy ha valaki túl sokszor mond el egy hazugságot, akkor ő maga is elhiszi, hogy az igaz. Valahogy így lehetett ez is, hogy szembesülnek az igazsággal, de ők úgy döntenek, hogy a hazugságot kell továbbadni. Nyilván annyiszor mondták el a hazugságot, amíg végül saját magukat is meggyőzték, hogy a hazugság az igazság. Gondoljunk a magvető példázatából az útfélre hullott magra. Azt mondja Jézus, hogy eljön a gonosz és elragadja azt, ami a szívükbe van vetve. Ugye az útfél, amit letaposnak az emberek, és nagyon kemény, és a mag nem tud oda behatolni, nem tud gyökeret ereszteni, nem tud kicsirázni. A kemény szívet példázza az útfél. A kemény szívnek is hirdettetik az evangélium. A kemény szív is hallja Isten kegyelmének az evangéliumát. De nem engedi, hogy meggyökerezzen a szívében. És eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívükbe van vetve. Kedves testvérek, tulajdonképpen két lehetőség van előttünk. Vagy megragadni Jézust, és leborulni előtte, vagy a szív megkeményedése. Ez a két lehetőség. Ahogy ott az első húsvét vasárnapon, amikor feltámadt Jézus, akkor ott hajnalban reggel a katonáknak, az asszonyoknak, ez a két lehetőség volt. Az asszonyok választották azt, hogy megragadták Jézus lábát, és leborultak előtte. A katonák pedig azt választották, hogy az amúgy is kemény szívük még jobban megkeményedjen. Én azt gondolom, hogy előttünk is ez a két lehetőség van. Vagy megragadjuk Jézust, vagy elfogadjuk őt megváltónknak, Urunknak, Istenünknek, szívünk királyává tesszük őt, vagy pedig a szívünk egyre inkább megkeményedik. Mert az élet gondja, az életnek a sokféle baja gondja, az meg tudja keményíteni az ember szívét. Vagy a pénzéség, vagy a hataloméség, sok minden más meg tudja keményíteni az ember szívét. Egészen a Jézus fóbiáig, hogy már az Istentől félünk, már nem akarunk róla hallani sem. Ilyen emberekkel találkozom, hogy már idegbajt kapnak attól, ha meghallják Jézus nevét. Miért? Hogy juthat el valaki szívének megkeményítésében odáig, hogy már fóbiája van Jézus nevétől? El lehet jutni egészen az ellenkampányig, amikor az ember elkezdi hirdetni az ellenkezőjét annak, amit Jézus evangéliumként ránk hagyott. Kedves testvérek, a leborulást ki lehet fejezni az úrvacsorával. Talán egyedi a mi evangélikus egyházunkban, hogy letérdelünk a úrvacsorához. Én úgy tudom, hogy sem a katolikus testvérek nem gyakorolják ezt, sem a református testvérek, hanem éppen mi gyakoroljuk azt, hogy amikor úrvacsorázni jövünk, akkor letérdelünk. Fizikálisan is kifejezzük azt, ami történik a lelkünkben. Fizikálisan és lelki értelemben is leborulunk Jézus elé, és megragadjuk őt, amikor úrvacsorát veszünk. Az úrvacsorával tulajdonképpen a hitünket, a Jézus iránti szeretetünket, az ő belekapaszkodásunkat fejezhetjük ki. Az úrvacsora nagyon fontos az életünkben. Naponta kellene vele élni, nem hetente, főleg nem évente egyszer-kétszer. Az úrvacsorával ki tudjuk fejezni azt, hogy kell lesz nekem Jézus. Beléd vetem a hitemet, a reménységemet, mert csak te tudsz megmenteni a szív megkeményedésétől. A megkeményedés is kifejeződik sokféleképpen. A megkeményedést fejezi ki, amikor valaki már nem akar imádkozni, amikor valaki már nem akarja kinyitni a Bibliát, amikor valaki úgy dönt, hogy nem megy már Isten tiszteletre, nem megy már Bibliaórára. Aztán folytatódik a szív megkeményedése azzal, hogy elkezd hamis irányzatok iránt érdeklődni, elkezd hamis irányzatokat követni. A szív megkeményedését fejezi ki az is, amikor valaki úgy dönt, hogy nem bocsát meg, nem akar megbocsátani. Döbbenetes, de lehet nagyon kemény szívű az is, aki hívő kereszténynek vallja magát. Most éppen hallottunk erre példát, hogy hívő keresztények, legalábbis akik magukat hívő kereszténynek vallják, milyen borzasztó kemény szívűek tudnak lenni. Stephen Hawking meghalt, nem is tudom, március 13-án vagy 14-én. Hát, mi gyászoltuk. Nagyfiam fizikaszakos egyetemista, és hisz Jézusban. És Stephen Hawking az egy nagy valaki, egy fizikus számára. És nyilván mi imádkoztunk azért, hogy ez a nagy tudós, aki talán a legnagyobb volt a tudósok közül napjainkig, hogy mégis elfogadja Istent, hogy mégis elfogadja Jézust. És aztán, ahogy meghalt, jön a fiam, és nagyon el van keseredve. Anya, miért olyan kemény szívűek a keresztények? Miért égetik magukat a keresztények a kemény szívűségükkel, a nem hívők előtt? Mi a baj? Ha olvasnád a Facebookon, hogy milyen kemény kommentek vannak, például ilyenek, hogy hát Stephen Hawking most már tudja az igazságot, most már örökké ott fog égni a pokolba. Képes leírni egy magát hívő kereszténynek valló ember, képes ezt leírni egy kommentbe? Ilyen cinikusan? Most már tudja az igazságot, most már éghet örökké a pokolba. Nagyon elkeseredtünk. Ez a kereszténység állapot a napjainkban. Miért ilyen kegyetlenek a keresztények? Fóbiájuk van? Kegyelemfóbiájuk? Nem tudjuk, hogy hol van Stephen Hawking. Egyetlen egy emberről sem mondhatjuk meg, hogy hol van. Honnan is tudhatnánk mi azt, hogy mi volt annak az embernek a szívébe, lelkébe? Senkiről, de senkiről nem mondhatjuk meg, hogy az illető a mennyben van, vagy a pokolban. Stephen Hawkingról sem jelenthetünk ki semmi ilyesmit. Honnan tudhatnánk mi azt, hogy utolsó óráiban mi történt ennek az embernek a lelkében? De ez csak az egyik oldala a dolognak. A másik, hogy aki ilyen kegyetlen kommenteket ír, az nem ismeri Isten szívét. Isten nem örül, ha valaki elvész. Isten nem örül, hogyha valaki nem fogadja el a megváltást. Isten nem jár örömtáncot azon, hogy na a hitetlen tudós most aztán megtudta, és ott van az örök sötétségben. Isten sír az ember felett. Isten gyászolja azt, aki az örök halált választja az örök élet helyett. Istennek megszakad a szíve, hogyha valaki elvész. Aki ilyen kegyetlen kommenteket ír le, az nem ismeri Isten szívét. Istennek megszakad a szíve, hogyha valaki elvész. Hiszen ezért lett emberré. Ezért vállalta az Isten, hogy emberré lesz. Mert a szíve szakadt meg rajtunk. Nem csak Stephen Hawkingon, hanem én rajtam is, meg te rajtad is. Meg mindannyiunkon, akik a vesztünkbe rohanunk a bűneink miatt. A kemény szívűségünk miatt, a megbocsátatlanság miatt, és sok minden miatt. Rohanunk a vesztünkbe, rohanunk az örök sötétségbe, és Istennek a szíve szakadt meg azon, hogy elveszünk, és nem akarta, hogy elvesszünk. Isten azért lett emberré Jézus Krisztusban, mert ő nem akarja. Egyikünkről sem, egyikünkkel kapcsolatban sem akarja azt, hogy elveszettek legyünk. Isten nem az az Isten, amit a hamis vallások hirdetnek róla. Isten megmentő Isten, aki mindenképpen bocsánatban akar részesíteni, aki mindenképpen kegyelemben akar részesíteni. Ne legyen már fóbiánk. Ne féljünk már a kegyelemtől. Tegnap hallgattam egy hajléktalant, ő állandó önkéntes a hajléktalan misszióban, szakács. Valamikor szakács volt egy szállodában, és aztán nagy tragédia érte, egy autó elgázolta a fiát, és még a karjaiba tarthatta, és a karjaiban halt meg a kisfiú. Azt mondja, hogy ott a számára mindennek vége lett. A felesége olyan mértékben megviselődött, hogy zárt osztályra került, nagyon sokáig zárt osztályon volt, de amikor onnan kikerült, akkor sem lehetett vele együtt lakni. Ő inni és drogozni kezdett, hogy elnyomja a fájdalmat, ami a lelkében volt, és hajléktalan lett. De ő találkozott a misszióban olyan keresztényekkel, akik lágyszívűek voltak, akik kedvesek voltak, akik elfogadóak voltak, akikkel találkozva elgondolkozott azon, hogy az Isten is ilyen, mint ezek a keresztények. Mert hogyha ilyen az Isten, mint ezek a keresztények, akkor én is ehhez az Istenhez akarok tartozni. Őt meglágyította. Olyan keresztényekkel való találkozás, akik Isten szíve szerinti emberek voltak. Meggyógyult a lelke. Azt mondja, most is hajléktalan, mert tulajdonképpen ott alszik a misszióban. Fizetést nem kap, de ennivalót, meg szállást igen, és ez tölti ki az életét, hogy segít a sorstársain, főz rájuk. Kedves testvérek, két út áll előttünk, két lehetőségünk van, mint az asszonyok előtt és a katonák előtt, vagy megragadjuk Jézust és leborulunk előtte, és akkor leszünk kegyelmes szívű, megbocsátó szívű, szerető szívű keresztények, mert Jézus az ő szent lelke által megadja nekünk ezt. Ő képes megadni. Vagy pedig a katonák útja, a megkeményedés útja, és akkor hitetlenek leszünk, vagy éppen hívők leszünk a magunk módján, kemény szívű hívők, akik nem könyörülnek, akik nem imádkoznak másokért, és akik nem bocsátanak meg másoknak. Na, azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy melyik utat kell választanunk. Az Úr Jézus adja meg ehhez az ő szent lelkét. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te látod, milyen állapotban van a szívünk. Kemény a szívünk, mint az útfél. És hallgatjuk az igét, olvassuk az igét, de nem engedjük, hogy szívünk mélyére hatoljon. Kérlek, bocsáss meg mindannyiunknak a kemény szívűségért. Adj megújulást. Add, hogy a mai napon is, és életünk minden napján téged ragadjunk meg, előtted boruljunk le. És a te szíved szerint való keresztények legyünk. Amen.